Az egészségkódban most a vesebetegségekről, a vese fontosságáról fogunk beszélgetni. Ugye a vese az egy páros szerv, erről is szó fog esni, hogy mi van akkor, hogyha csak egy vesénk van. És aki a vonalban itt van velünk, dr. Barna István, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászat és Onkológiai Klinika habilitált főorvosa, nefrológus, szakorvos. Halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Szép jó napot!
Vannak ma már terápiák, vagy lehet, hogy a kérdésem is túl általános lesz, meg túl széles körül, hogy a különböző típusú vesebetegségekre vannak ma már terápiák, gyógyszerek, vagy műtéti megoldások? Mert csak azért kérdezem, mert az előző egyik beszélgetésnél a Alzheimer-kórral és hasonló témákkal foglalkoztunk, és ott sajnos kijött az, hogy jelen pillanatban erre nem nagyon van még terápia,
meg gyógyszeres
megoldás, hogy, hogy állunk a vesebetegségekkel.
Nézzel, megint a kérdést muszáj egy picit visszadobnom. Hogyha arra gondolunk, hogy mi áll a végstádiumi vesebetegség, veseelégtelenség hátterében, akkor a leggyakoribb hazánkban és az egész világon az a cukorbetegség, a magas vérnyomás betegség, a túlsúly, a különböző gyógyszer okozta károsodások, és a különböző belső anyagcsere betegségek, mondjuk a kálcium ürítés zavarai, a vesekövességnek a részei. Tehát innentől fogva nagyon nehéz azt mondani, hogy létezik egy panácea, ami minden típusú vesebetegségre jó. Hát ez azt szerint, hogy mondjuk a vesének melyik része károsodik, mi az, ami ezt a károsodást kialakította, hogyan alakította ki, mennyi idő alatt került az ember egy kicsikét is beszűkült vesefunkcióra. És akkor nem beszéltük még a hihetetlen nagyszámú különböző gyulladásos megbetegedésekről, a húgyúti fertőzésekről, a felső és az alsó húgyúti fertőzésekről, a kövességekről, és a többi, és a többi. Tehát nyilván ez a kérdés így ebben a formában nehezen megválaszolható.
Meg túl általános is volt.
Hát meg nem is tudok rá válaszolni, hát melyik, mit tudunk tenni.
Oké. Mit tudunk tenni életmóddal, táplálkozással, bármivel azért, hogy a lehető legkevésbé legyen problémánk
hát nézze,
a vesénkkel.
Ugye ebből az következik, hogy a leggyakoribb kórság, ami a vese elégtelenséghez vezet, vagy az enyhén beszűkült vesefunkcióhoz vezet, ha maradunk ennél az általános nefrológiai kérdésfeltevésnél, az a cukorbetegség. A cukorbetegség és a hipertónia az körülbelül egyenlő arányban, hát ezek a nagy népbetegségek. Magyarországon, ha azt mondjuk, hogy hány vesebeteg van, akkor nem hagyhatjuk azt a számot figyelmen kívül, hogy ez durva megközelítéssel a Magyar Nefrológiai Társaság felmérése alapján 800 ezer és 1 millió közötti embert jelent. Ha elkanyarodunk a hipertóniához, abból körülbelül olyan 3,2-3,5 millióan vannak. Ha elkanyarodunk a diabéteshez, akkor abból is nagyságrendben körülbelül 1 millióan van. Tehát mit tehetünk, túlsúlyosságból megint csak a felnőtt lakosságnak, férfiakat, nőket nézve, kicsit férfiak olyan 40, nők esetén 35% körül vannak. Tehát ha azt mondjuk, hogy mi az, amit tehetünk, akkor nyilván a civilizációs betegségeket kell, hogy megfelelő módon kezeljük, megfelelően olyan gyógyszereket nem adunk senkinek, ami ártalmas, és innentől fogva megérkezik az, hogy mindennek az alfája és omegája, amit mi tehetünk, az a szűrés. Célértéken tartjuk a vércukorértéket, célértéken tartjuk a vérnyomást, optimalizáljuk a testsúlyunkat, és nem szedünk olyan gyógyszereket, amik ártanak a vesénknek. Emellett természetesen annyi folyadékot fogyasztunk, hogy a napi vizelet mennyiségünk optimális legyen, azt szoktuk mondani, hogy legalább 2 liter legyen. Hát szóval folytathatnám a sort, hogy mi mindent tudunk megtenni azért, hogy ne legyen úgy általában valami betegségünk. És ha lemegyünk a konkrétumok fele, akkor nyilván, ha magas vérnyomás betegség van, ami a leggyakoribb a cukorbetegség mellett, akkor azt tudom mondani, hogy megfelelő olyan táplálkozásra van szükség, amely mondjuk az adott pillanatban egy vesebeteg is körében, mondjuk ilyen mostanában mindenki ilyen evidenciákban beszél, ami azt jelenti, hogy nagy nemzetközi vizsgálatok eredményei, hadd mondjak 3 csúnya szót, prospektív, randomizált, kettős vak vizsgálat eredményével bizonyított módon, egyá evidenciával, vagyis nagyon erős evidenciával, ha azt mondjuk, hogy a túlsúlyos egyénekben a testtömeg csökkentése, az biztos, hogy a vérnyomást és a vesefunkciót biztosan jelentős mértékben javítja. A zöldség, gyümölcs és a kistartalmú tejtermékek ugyancsak javítják. Teljesen egyértelmű, hogy a telítetlen lipidek fogyasztása természetesen kedvezőtlen, a transzsírokat kerülni kell, a megfelelő fehérje fogyasztása megint csak meg lehet előzni a vesebetegségeket, tehát hogy nem nagy mennyiségű fehérjét fogyasztunk, de alaphelyzetben ez nem igaz, ha az ember egészséges, akkor annyi fehérjét eszik, amennyi jól esik, mégis a világ vegetáriánusabb része között kevesebb a vesebeteg. És aztán megérkezünk a sófogyasztáshoz, hogy egy kicsit a prevencióról beszéljünk. Tudjuk azokat, hogy a sófogyasztással nem csak a vérnyomásunk jelentős mértékben emelkedik, a szívelégtelenség gyakorisága, különböző gyulladásos megbetegedések, hanem egészen megérkezhetünk oda, hogy lényegesen kevésbé hatnak a vérnyomáscsökkentők, a cukorbetegségre ható gyógyszerek. Tehát mikor azt mondjuk, hogy ideális esetben a sóbevitel az 5 g alatt van naponta, ez körülbelül azt jelenti, hogy 2 g nátrium alatt naponta, akkor biztosan nagyon sokat tettünk a vesebetegségünk megelőzésére. Végül, de nem utolsó sorban, mindhárom állapot, akár cukorbetegség, akár hipertónia, akár túlsúlyosság esetén, mindegyik esetben a dinamikus aerob mozgásformák óriási hatékonysága vannak. Ezeket úgy szoktuk mondani, hogy 1B evidenciával, tehát itt azért nehezebb a kettős vak kontrollvizsgálatok, de az biztos, hogy akik valamilyen fizikai aktivitást végeznek, azoknál lényegesen kevesebbek ezek a betegségek. Hát nem akarok nagyon.
Most már egyiket elmondhatjuk, hogy minden beszélgetésünknél ez egy ilyen Jolly Joker, tehát hogy ez mindig ott van. És mi a megoldás? Hát mozogjunk. Igen, tehát ez jó a stresszre.
Ilyen egyszerű ez. Hát most erre tényleg nincs mit mondani. Tehát mikor abban az esetben, ha valakinek kellő fizikai aktivitása van, ad abszurdum, most lesz a hétvégén az Életmód Orvostani Társaság konferenciája, ahol másról sem fogunk beszélni, hogy lehet elérni társadalmi szinten azt, hogy ezek valahogy átmenjenek a köztudatban. Hiszen az lehetetlen helyzet, hogy Magyarországon ilyen nagy számban vannak túlsúlyosak, hogy a célvérnyomás értéket nem érjük el, a célvércukor értéket nem érjük el, miközben a mi kedvenc közhelyünk, hogy vannak gyógyítani szándékozó orvosok, gyógyulni szándékozó betegek, kiváló gyógyszereink vannak, és valahogy ez egész nem találkozik úgy, mint ahogy szeretnénk. Hogy? Hát ez bizony nem egy könnyű helyzet.
Hol van abban az ellentmondás, hogy túlsúly meg az elhízottság, ez ugye egyre komolyabb, meg egyre nagyobb társadalmi probléma. A másik oldalról meg soha ennyi konditerem nem volt Budapesten meg a világon, és mindenki konditerembe jár reggel, délbe, este, hogy...
Most azt mondják, hogy a gymbe. Megyek a gymbe.
Megyünk a gymbe. Igen, szóval, hogy megyünk, de mégse jól csináljuk? Vagy nem az megy, akinek kellene? Vagy még mindig kevesen mennek? Vagy hol van a megoldás?
Ez egy rendkívül jó kérdés, feltevés. Hát ennek nagyon sokféle válasz lehetséges. Az első számú válasz az, hogyha az ember körbe néz az utcán, vagy a strandon, akkor az ott levőknek körülbelül az egy harmada az valamilyen fizikai aktivitást végez, és ez érvényes az utcára is, vagy a gymtermekbe, vagy bármi egyéb helyekre, hogy egy ásványvizes palackkal futkároznak. A másik egyharmad az, aki a világon semmit nem csinál, de a világon semmit, sőt, állandóan hivatkoznak Winston Churchillre, aki csak egyet tudott mondani a
no sport
születésnapján, hogy no sport.
Na most de közel mondja el, hogy belekortyolt a viszkijébe, és beleszívott a szivarjába.
Hát pontosan. Tehát az ember innentől fogva, és akkor van az egyharmad, akinél lehet valamit tenni, és ez a mi fő feladatunk. Hogy gyakorlatilag rávegyük az embereket, azért ha belegondolunk abba, hogy amikor ugye a maguk ismerőseim, meg az én ismerőseim, meg saját magam is fizikai aktivitást végzünk, nem gondolhatjuk azt, hogy ez így van általánosságban. Tehát nem akarok egyetlen egy városkát vagy falut megnevezni, de ott azért a fizikai aktivitás az gyakorlatilag nem általános. És nincsen gym általános, mert nem Budapest belső kerületeire kell gondolni, meg a nagyon hát gazdagokra, ami sajnálatos módon ahhoz, hogy az ember ezeket az előírásokat betartsa, vagy képes legyen betartani, ahhoz bizony nagyon sok anyagi háttérre, időre, energiára és sok-sok egyébre van szükség. Gondoljunk csak bele, hogyan találunk egy 114 kg-os hipertóniás cukorbeteg számára egy ideális, olyan hozzáértő szakembert, aki megfelelő fizikai aktivitást képes vele együtt végezni. Ha az országban van ilyenben 10 darab, akkor az nagyon sok, akinek ehhez végzettsége is van, kedve is van, és nem óránként 10 000 forintért tesz, vagy többért. Ráadásul a táplálkozás nagyságrenddel drágább a korszerű táplálkozás, mintha azt mondjuk, hogy szénhidrátot eszünk minden formában, egy kis zsírral kibővítve. Tehát a magyar lakosságot nagyon-nagyon rosszul gondoljuk, amikor azt mondjuk, hogy megyünk gymmel. Én azért a gymben meg egyéb aktivitási helyekre ezt nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, mert nem is nagyon általános. Tehát én értem, hogy a mi köreinkben, vagy a maguk köreiben ez általánosak, de azért ne ebbe éljük bele magunkat.
Igen, meg hát látok olyat is a saját baráti körömbe, aki megy a gymbe néha naponta 2-szer, de aztán...
Mondd már egy konditerem, csak viccbe használom fel a gymet.
Jó, szóval megy a konditeremben naponta 2-szer, de ugyanakkor meg együtt vagyok vele sok-sok órát naponta, és azt látom, hogy marha egészségtelenül táplálkozik, meg a 30 dekás mogyorós csoki az úgy lecsúszik este 2 liter kólával, tehát ugye az egyik oldalról próbálja úgy csinálni, ahogy kellene, de a másik...
Tartatja a lelkiismeretét.
Igen, de a másik oldalon meg mégsem, és akkor a végeredmény pedig az elhízás sajnos.
Hát ugye ez teljesen egyértelmű, ugye már annak idején, ugye az én tehát ilyen tantermi előadásokat szoktam tartani, hadd mondjam el ez én kedvenc példámat. Ha valaki már végzett, mondjuk nevezzük a különböző konditermekben, meg egyéb helyeken, mondjuk spinningen volt, vagy futógépen, akkor pontosan tudja azt, ha nagyon keményen csinálja, akkor 500 kalória egy óra. Ha még keményebben, de akkor nagyon keményen, akkor 600-650 kalória. Na most ehhez képest egyetlen egy Esterházi torta az 700 kalória. Tehát nem olyan nagy kihívás az, hogyha az embernek egy kicsikét is többet eszik, hogy pillanatok alatt felszaladjon a cukra, a vérnyomása és a túlsúlyos állapota. Tehát egyáltalán nem úgy van, hogy a megfelelő mozgással lehet optimalizálni, lehet nagyon sok mindent tenni, de gyakorlatilag 80-90% az Európai Elhízástudományi Társaság ajánlásában a táplálkozás szerepe. Az összes többi az rendkívül jó, hiszen akik mozognak, azok nyilván nem engedhetik meg maguknak a túlsúlyt, mert kevésbé tudnak mozogni, mert nem tudnak futni, mert nem tudják átúszni a Balatont és folytathatnám a sort, de nem ez a magyar lakosságnak és a világ lakosságának az általánossága. Most az Európai Kongresszuson beszélgettem a szlovák, a cseh kollégákkal, tökéletesen azonosak a problémáik, de a német kollega semmiben nem különbözik ezzel, mikor elmondta, hogy gyakorlatilag nem nagyon tudják átlépni saját lakosságokon belül sem az 55%-nál lejjebb vinni a túlsúlyosak arányát. És ráadásul az életkor előre haladtával ez egyre növekszik. Tehát nem a 25-35-40 éves, hanem az 50-60-70 éves korúakban kell gondolkozni, akiknek az élet kilátásai, a cukorbetegség és a vesebetegség és egyebeknek a szövődményei azok, amik a jelentős korlátozást jelentenek az életkilátások vonatkozásában.
Ezek a jóléti társadalomnak az ismérvei, nem?
Nem feltétlen jóléti, a nem törődöm saját magammal, mert a jólétbe az lenne benne, és a gazdag jólétbe az lenne benne, hogy kevés hússal, sok zöldséget fogyasztok, ehhez képest sok szénhidrátot eszünk, mert nagyon jó, a sörnek tudjuk azt, hogy 2 korsó sör, ami semmi valójában, az megfelel 8-9 zsömle kalóriatartalmának, tehát azt tökéletesen el lehet fogyasztani, és hiába mondjuk azt, hogy mennyire jó a vesebetegségünknek, mert akkor legalább jól átmasom sörrel, de közben olyan terhelésnek teszem ki, amit nem is gondoltunk rá is a teflet. Másik oldaláról is muszáj 2 mondatot mondanom, mert a Magyar Nefrológiai Társaságnak volt egy nagy vizsgálata, Hannes néven futott, Hungarian Nephropathy Study volt, ahol azt nézték, hogy a végstádió vese elégtelenségre kerülőknek hány százaléka különböző nem szteroid gyulladásgátló, vagyis hogy különböző fájdalomcsillapítók hatására került végstádiumi állapotban. És hogyha arra gondolunk, hogy az életkor előre haladtával, majd mindenki elsüti azt a viccet, hogyha valamelyik reggel valami nem fáj, akkor nem élek, ennek tükrében minden nap 1, 2 vagy 3 fájdalomcsillapítót bevesznek az emberek, aminek a hatása összeadódik, és teljesen egyértelműen egy helyen kumulálódik ez a vesében. És a hazai felmérés az 9%-ot jelzett. 9%-ot. Gondoljunk bele, hogy az összes dializált vesepotló kezelésre kerülő egyének a 9%-ában gyakorlatilag egy gyógyszer mellékhatás következtében alakult ki, amire mondhatjuk azt, hogy megfelelő táplálkozással, megfelelő fizikai aktivitással talán a fájdalmaik nem lennének ennyire rosszak.
A végére egy picit még azért térjünk már ki a vesebetegségekre, meg itt az elején említettem ezt, hogy páros szervről beszélünk, szóval gyakran van olyan, hogy valakinek egy veséjét kiveszik, és hát ott van a másik, ami ugyanúgy ellátja azokat a szükséges feladatokat, amiket addig kettő látott el. Igen. Hogy a kettő az nem egyformán kapja a terhelést? Tehát hogyan lehet az, hogy az egyik egészségesen marad, a másik nem?
Erre is nagyon sok válasz van, de igyekszem nagyon röviden válaszolni. Az alapmondat az természetesen az, amit a klasszikus anatómia könyvek és minden egyebek azt jelzik, hogy a két vese átlagos súlya olyan 260 gram, 290 gram körül van, 8-18 piramisból áll, és ezek egységesen megfelelő módon működnek. Na most, abban az esetben van az, hogy valamilyen formában az egyik vagy a másik, mondjuk az egyik vese nem működik leggyakrabban, hogyha az adott vesében egy érszűkület alakul ki, az oda vezető artériának egy szűkülete. Romlik a vérellátása, és ennek következtében abban a vesében gyakorlatilag egy súlyos vesekárosodás alakul ki. Hasonló módon, ha abban az egyik vesében egy lezajlott gyulladás zajlik le, vesemedence gyulladás, visszatérő vesemedence gyulladás, ez nagyon jól el tudja képzelni, ha bárhol valami lezajlott, az heggel gyógyul. Minél többször valakinek van egy adott oldalon vesemedence gyulladása, az minden esetben heggel gyógyul. Mi ennek a konzekvenciája? Megkisebbedik, és egyre kevésbé tud működni. Gyakorlatilag, és ebből aztán különböző hormonanyagok felszabadulnak, ami aztán a vérnyomás szabályozásában, a vérellátás, az oxigenizáció szempontjából, a D-vitamin anyagszere szempontjából, vörösvérsejt képzés szempontjából káros. Mi ennek a konzekvenciája? Első lépésben azt tudjuk mondani, természetesen nagyon szerencsés módon két vesénk van, és mérlegeljük azt, hogy az adott pillanatban érdemes eltávolítani ezt az egy nem működő vesét, ami kizárólagosan negatív hatással van az emberre. El tudjuk-e távolítani, és el lehet-e? Hogy el tudjuk távolítani, arra mi sem nagyobb bizonyíték, mint hogy az élő donor transzplantációban a donorok semmivel nem állnak rosszabbul, mint azok, akiknek kettő veséjük van, mert nagyon szerencsés módon a másik vese az átveszi a mindent, az összes funkcionális feladatot. Továbbá, ha valakivel beültetünk egy vesét, akkor az élet kilátásai gyakorlatilag 5, 10, 20, 25 évig is nagyon jól megvannak, ha szerencsés, és nem lökődik ki ez a vese, tehát megfelelő együttműködés van. Tehát nagyon jól lehet egy vesével élni, természetesen szerencsésebb a kettő, van egy talán az egyedüli páros olyan szervünk, amiből ha egyet kiveszünk, akkor gyakorlatilag minden funkciója teljesen jól át tudja venni. A tüdőnél ezt már nem lehet elmondani, a szemnél sem lehet elmondani, a fülnél sem, tehát a vesénél ilyen szempontból egy kicsit szerencsésebb helyzetben vagyunk.
Marad még egy nagyon rövid kérdésre időnk. Milyen életmódra van szükség, hogyha a vesénk nem működik rendesen?
Hát ha nem működik rendesen a vesénk, megint nagyon előre szaladt, akkor ugye azokat az általános szabályokat kellene betartanunk, amellyel képesek vagyunk arra, hogy ezt a vese állapot romlását lassítsuk. Pontosan tudjuk azt, hogy mondjuk azt szerint, hogy ez a betegség mondjuk vesekövesség, ami egy vagy két oldali, vagy mondjuk egy immunológiai eltérés, ami mindig két oldali természetesen, hiszen az egész szervezetet érinti, teljesen egyértelműen nagyon speciális kezelésekre van szükség, és ebben itt érkezünk meg az alapmondatra, amivel az első mondatnál kezdtem, abban a nefrológus az, aki a leginkább tud segíteni. Amikor megérkezik, bizonyos stádiumok vannak, tehát ezeket érdemes talán egy icipicit az ember számára tudni, nem nagyon fontos, de mégis ha végig gondoljuk, hogy kis, közepes, vagy talán az a legegyszerűbb, azt jegyezzük meg, hogy kis, közepes, vagy nagy mértékben beszűkült vesefunkcióról beszélünk az adott pillanatban, amit elsődlegesen a vesének a GFR vizsgálatával tudunk a legjobban meghatározni, és akkor ennek tükrében azt tudjuk mondani, hogy az adott pillanatban mondjuk a vese olyan mértékben beszűkült, az egyszerűség kedvéért mondjuk enyhe működés zavar van 60 és 90, mérsékelt 30 és 60, súlyos 15 és 30 között, és aztán gyakorlatilag 15 alatt beszélünk vese elégtelenségről, és akkor mérlegeljük azt, hogy melyik az a pillanat, amikor a veseelégtelenségnek egy olyan állapota van, hogy vesepótló kezelésre van szükség. Vagy ezért, mert nincs a betegnek elég vizelete, ez a legegyszerűbben jól látszik, vagy azért, vagy a méreganyagok, döntően a víz, a maradék nitrogén és egyéb olyan anyagok, a kálium felszaporodik a szervezetben, aminél valamilyen segítségre van szükség. Ilyen szempontból a vesepótló kezelés, dialízis, az nagyon szerencsés, mert az ember életét gyakorlatilag korlátlanul meg lehet ezzel hosszabbítani, és nem úgy vagyunk vele, mint számos egyéb szervnél, ahol a vesepótló vagy májpótló kezelés, vagy a szívpótló kezelésnél nincs visszaút. A vesénél van visszaút. Tehát ha valakinek nem sikerül mondjuk a vesetranszplantáció, vagy valami bármi egyéb, akkor visszakerül egyel hátrébra, és a vesepótló kezelésre kerül. És a vesepótló kezeléssel gyakorlatilag hosszú időig lehet élni. Milyenek ezek a lehetőségek? Hát van olyan, amikor egy kívülről dializálják, tehát a veséből kivonják egy dializált toron keresztül, átfolyatják a vérét, és ebben a dializált torban benne maradnak ezek a kóros anyagok, amik hetenként 3-4 alkalommal, vagy 2-3 alkalommal, ezt a nefrológus elhatározza, vagy eldönti, eltöltött 3-4-5 órát egy ilyen gépen, és onnantól fogva a méreganyag nélkül távozik otthonába. Ha szerencséje van, és találnak neki megfelelő élő donort, vagy kadáver, vagy halottból származó donort, akkor ugye vesetranszplantációra kerülhet sor, és akkor egy kicsit mássá válik az élete mindenféle szempontból.
Nagyon-nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Hát én köszönöm a hazai betegek szempontjából, talán valamit hozzá tudtunk tenni, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek a nefrológiához. Köszönöm szépen.
Köszönjük. A vesebetegségről és a vesék védelméről beszélgettünk dr. Barna Istvánnal, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászat és Onkológiai Klinika habilitált főorvosával, nefrológus szakorvossal. És akkor ez volt már az egészségkód is, Robert. Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt lehettem, remek beszélgetések voltak ma is.
A figyelmet is köszönöm önöknek. További jó rádiózást, találkozunk jövő héten is. Viszont hallásra.